Szeretettel köszöntünk mindenkit. Hát elérkeztünk az apostolok cselekedeteiről írott könyv végéhez, ma az utolsó szakaszát vesszük. Érdemes most megemlítenünk, hogy a könyv Jézus mennybe menetelével kezdődik. Ugye a második fejezetben mindjárt a pünkösdi Szentlélek kiárasztásáról van szó, és elvezet addig a könyv, hogy az evangélium, Pál apostol Rómába érkezik, ugye az evangéliummal, ami nem azt jelenti, hogy addig Rómába ne jutott volna el az evangélium, ezt látni fogjuk, de ugye Pál, aki a pogányok apostola megbízatást kapta, és ezt a küldetést teljesítette is, ő ekkor megérkezik Rómába. Időben ez, időszámításunk után, 61. Ide fixálhatjuk az időpontot összerakva Pál apostol életrajzi adatait és a többi újszövetségből és egyéb forrásokból kikövetkeztethető végeredményt. Annyit említsünk meg azok számára, akik a múlt alkalommal nem voltak itt, hogy Pál apostol mielőtt Jeruzsálembe ment volna, ugye ez volt az utolsó jeruzsálemi útja, levelet írt Rómába, a római keresztényeknek, addig ő ott személyesen nem járt. És ebben leírta, hogy neki milyen nagy vágya eljutni Rómába, sőt, Rómán túl Hispániába, azaz Spanyolország területére. Ugye Pálnak mindig a fülében volt az, amit elhívásakor kapott, és később is megerősített az isteni kijelentés, én téged messze küldelek a pogányok közé. Ugye ez mindig a fülében volt, és nagyon tervszerűen igyekezett a Krisztusról szóló evangéliummal a római birodalom területére, távoli területére is eljutni. Tehát ő készült Rómába, de nem arra készült, hogy úgy jusson el, ahogy végül ez történt. Tehát szabad emberként szeretett volna Rómába elmenni és tovább menni Hispániába, azonban mikor Jeruzsálembe lement, és láttuk, ez egy egész megrázó történet, hogy ez már az az időszaka az apostoli kereszténységnek, vagy az őskereszténységnek, amikor kezdett az a bizonyos első szeretet tünedezni, és már a Szentlélek kiárasztása utáni időszakban vagyunk, amikor már az a csodálatos egység, szeretet és az isteni hatalom közvetlen együttműködése velük az egyre jobban hanyatlott és halványult. És még az apostol társai is engedtek emberi előítéleteknek, gyanakvásoknak, és azok a zsidó keresztények, akik nem értették meg azt, amit Pál világosan leírt a Galácia beliekhez írt levélben, hogy Krisztusban nincs sem zsidó, sem görög, sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad, azok minden módon akadályozni próbálták a munkáját, és mindenféle híresztelésekkel még a jeruzsálemi apostolokat is befolyásolták. És végül egy olyan kompromisszumos tanácsot adtak Pálnak, ami nem igazságot szolgáltatott neki, amire minden ok meg lett volna, hanem azt kívánták, hogy ő engesztelje ki az ellenségei alaptalan vágyait, már tudnélik a jeruzsálemi apostolok is vének tanácsa, és így az apostol, noha ő világosan látta, hogy a jeruzsálemi templomi szertartások érvényüket vesztették, mégis belement abba, hogy bizonyos szinten ezekben részt vegyen, és éppen ez adott alkalmat arra, hogy a halálos ellenségei, ugye akik jöttek a diaszpórából, a Kis-Ázsia, Ázsia nevű tartományából, ezek ráfogják azt, hogy ő pogányt vitt be a templom területére, ami, hadd tegyem hozzá, Isten szemében egyáltalán nem lett volna bűn. Ugye ezt említettem, hogy ez emberi találmány volt, hogy a pogányok udvarát, ameddig ők bemehettek a templomba, elkülönítették, és régészeti kutatások során is előkerült tábla, amely azt hirdette, hogy ha valaki ezen túllép a templom területére, az izraelita nők, gyerekek, vagy az izraelita férfiak udvarára, akkor maga felel a bekövetkező halálért. És Pált azzal vádolták meg, hogy egy munkatársát, egy görög keresztényt bevitt a templom belső területére, és ezért ugye majdnem ott meglincselték. A római ezredes mentette ki őt, és utána, ugye ezt már nem részletezem az ismétlést, annyira ugye mindenféle módon próbálták elítéltetni őt, és jellemző módon tulajdonképpen a római ezredes, majd a pedig a helytartók mentették meg őt, noha, idézőjelbe tesszük, mert azért nem volt ez olyan tiszta szándék, vagy tiszta igazságszolgáltatás, bizonyos szintig védték, de ugye az első helytartó, akinél raboskozott Cézáreában, ugye a Félix, az remélte, hogy azért beszélgetett Pállal egyre többet, hogy remélte, hogy pénzt ajánl fel a szabadulásáért, tehát ugye mondtuk ősi korrupció, és mivel Pál erre nem volt hajlandó, és ezt ő nem akarta igénybe venni, azzal kedveskedett a zsidóknak, hogy noha világos volt, hogy Pál ártatlan, fogságban hagyta, és a következő helytartó Festus megint csak látta teljesen, hogy Pál ártatlan, de őnek is fontos volt a zsidók érzelmeinek az engesztelése, ugye, mert ők sokszor följelentették a császárnál a helytartókat, és ott is majdnem veszélybe került Pál, mert ugye ilyen cseleket szőttek, hogy majd menjen át Jeruzsálembe, vigyék Jeruzsálembe, hogy ott kihallgatják, és ugye azt tervezték, hogy útközben lest vetnek és megölik. És ezek között, a körülmények között Pálnak nem volt más választása, mivel ő neki római polgársága volt, már ugye Tarsusból, ahol született, nyilván már a szülei révén, ugye így mondtak a római ezredesnek, aki mondta, hogy nagy pénzen vette meg a római polgárjogot, mondta, hogy ő benne is született. És a római polgárjoga révén lehetősége volt a császárra appellálni. És látta, hogy ő csak úgy kerülhet ki a gyilkos cselszövéseknek a veszedelméből, hogyha kimondja ezt, hogy a császárra appellálok. És talán emlékszünk rá, hogy amikor Festus helytartósága idején második Agrippa és a testvére Berenike, ugye, aki királyi rangot kapott a rómaiaktól, és aki a zsidók protektorának, védnökének számított, meghallgatták együtt Pált, ő is azt mondta Festusnak, ezt az embert szabadon lehetett volna bocsátani, ha császárra nem appellált volna. Így viszont az apostolt fogolyként szállították Rómába. Ugye ezt úgy szokták, hogy gyűlik egy bizonyos számú fogoly, és akkor egy Julius nevű századosra bízva hajón indultak el. Ugye említettük, hogy amit itt olvasunk az apostolok cselekedetei 27. fejezetében, ezt úgy szokták mondani, hogy ez nagy érték a hajózás történetével foglalkozóknak, mert valóságos szakleírás, hogy hogy történt az ókorban a hajózás. Ugye ők is először elmentek Szídonig, aztán mikor találtak egy alexandriai hajót, akkor ugye abba átszállnak, aztán ugye olvastuk, hogy Pál tanácsolta, hogy teleljenek ki a krétai úgynevezett szép kikötőben, mert már a hajózás veszélyes volt, késő ősz volt, de ők remélték, hogy még egy alkalmasabb másik kikötőbe átjutnak Krétán, és kitört azonban egy olyan vihar, hogy noha ez egy közeli cél volt, mégsem érték el, és ugye így olvastuk, hogy aztán hányódtak a tengeren, vitte őket a szélvihar, amerre neki tetszett, semmit befolyásolni nem tudták. És ugye azt olvastuk, hogy a vihar olyan sötétséggel járt, hogy nem láttak sem napot, sem holdat, sem csillagokat napokon át. És mikor egy kétségbeesés pontjára volt már mindenki, akkor ezzel fejeztük be a múltkor, így olvasom most újra a 22. verstől, talán még a 21-től olvasom, mikor pedig hosszas volt már az étlenség, ugye az emberek talán a tengeri betegségtől, talán böjtölve az Istenükhöz kiáltottak, talán lelki erejük nem volt enni, tehát senki sem foglalkozott az evéssel, csak a viharnak a csitulását várták és remélték. Így olvassuk, mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván közöttük mondta, jól lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazonáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Milyen alapon mondta ezt ki ilyen határozottan? Mert az éjjel mellém állt egy angyala Istennek, aki vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondván, ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod. és ímé az Isten ajándékba adtad néked mindazokat, akik veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nekünk kivetődnünk. Ugye most nem akarok kitérni, mert korábban erről volt szó, hogy a mi angyal szavunk az a görög angelos szóból ered, amögött meg a héber málák szó van, és mindegyik azt jelenti, hogy követ, küldött. És hogy a Biblia teljesen más tanít az angyalokról, mint ami a népi felfogásban van, azt mondja, hatalmas intelligenciájú, hatalmas erejű, küldöttei az Istennek, az ő akaratának a hírvivői és a végrehajtói a világ mindenségben. És Pál azért tudott ilyen határozottan szólni, mert egy ilyen természetfeletti kinyilatkoztatásban volt része, hogy azt mondja, Isten angyala mellém állt, és azt mondta, hogy ugye ezek a konkrét dolgokat, hogy senki sem fog elveszni, csak a hajó, és hogy egy szigetre kell nékünk kivetődnünk. De ebben az üzenetben, amit Pál kapott, a múltkor is kiemeltem, de hadd ismételjem meg, még azok miatt is, akik itt voltak, mert ez annyira szép és annyira fontos. Ilyen mondatot olvassunk, ugye Pál ezt mondta, az egy angyala az Istennek, aki vagyok, akinek szolgálok. Ugye biztos hallottuk azt, hogy sokszor különbségtétel hangzik el, hogy más a vallásos ember, és más az igazán hívő ember. Na hát ez egy alkalmas megkülönböztetés. Arra lehet azt mondani, hogy ez az ember egy igazán keresztény, vagy egy igazán hívő ember, aki bizakodva tudja mondani, hogy az Isten, aki vagyok, akinek szolgálok, ő semmiképpen nem hagy engem magamra veszetelembe. Az ilyen embernek oka van nem félni, mert el tudja mondani azt, amit a 121. Zsoltár olyan nagyon szépen mond, az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Ugye ennél nagyobb biztonság nem létezik. Aki azt el tudja mondani, hogy az Isten, aki vagyok, akinek szolgálok, az ember ezt a vallomást is magáénak tudja, hogy az én segítségem az Úrtól jön, aki teremtette az eget és a földet. Aztán azt is ugye kiemeltük a múltkor is, hogy így hangzott az üzenet, hogy Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik veled hajóznak. Sokszor egyetlen igaz emberért, aki igaz a lelkületében, az indítékaiban, a jellemében, és aki valóban bízik az Istenben, Isten még az egész környezetét megmentheti. Sokszor egyetlen ilyen igaz embernek köszönhetik más emberek is, akik úgy nem bíznak Istenben, vagy nem ismerik őt, vagy nem annyira igaz emberek, neki köszönhetik, hogy az Isten vele együtt őket is megmenti és megszabadítja. Aztán ezt a vallomást is kiemeltük, ezt mondta Pál, hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondta. Hát ez is egy olyan megkülönböztető vallomás, hogy milyen az, aki igazán bízik az Istenben. És ugye ez nem csak arra vonatkozik, mikor valaki egy ilyen konkrét természetfeletti kinyilatkoztatást kap, hanem tele van a Szentírás az Isten ígéreteivel. És a Biblia például ezt írja Ábrahámról, ugye, akit a hívők ősatyának is szoktak nevezni, hogy ő teljesen elhitte, hogy amit Isten ígért, azt meg is cselekedheti. Hát ezzel úgy magunkat próbálhatjuk, merjük-e azt mondani, akármilyen nehéz helyzetben, amikor eszünkbe idéződnek az Isten ígéretei, amikben nagyon jó elraktározni az emlékezetünkben, akkor merjük-e ezt mondani, hogy hiszem, hogy úgy lesz, ahogy az Isten megmondta. Hiszem, hogy úgy lesz, ahogy az Isten megígérte. És nézzük aztán most tovább a történetet. Így olvasom a 27. verstől. Mikor pedig a 14. éjszaka eljött, azért jó kis idő ez, egyébként egy ilyen szakértő ezt kiszámolta, hogy olyan időjárási viszonyok mellett, amiről itt olvasunk, valóban 14 napot lehet számítani Krétától Máltáig, ugyanis ez lett az a sziget, ahol végül kikötöttek. És így olvassuk tehát, mikor pedig a 14. éjszaka eljött, amint Idestova hányatánk az Adrián, éjfél tájban észrevették a hajósok, hogy valami szárazföld közelget hozzájuk. Lebocsátván a vízmérő ónt 20 ölnyinek találták, majd kevéssel tovább menvén, és ismét lebocsátván a vízmérő ónt, találták 15 ölnyinek. Ezek a átszámítva a mi mértékegységünkre 37 méter, majd 27 méter. Tehát ugye ez is igazolta, hogy miből következtettek arra, hogy szárazföld közelget, ugye ezeknek nagy tapasztalatuk volt, de azt ellenőrizték a vízmérő onnal, és ez is igazolta. Így olvassuk tovább, s mivel féltek, hogy szirtes helyekre vetődhetnek, a hajónak hátulsó részéből 4 vasmacskát kivetvén kívánták, hogy nappal legyen. Ugye, tehát fogalmuk nem volt, hogy hol vannak, ugye nem ismerték a területet, és mivel már csak 27 métert mértek, tehát számítani lehetett arra, hogy itt esetleg szirtes helyek vannak, és ők zátonyra futnak, és ezért várták a reggelt, amikor jobban tudnak tájékozódni, tisztában tudják fölmérni a helyzetet. Aztán így olvassuk, a hajósok pedig, mikor el akartak menekülni a hajóból, és a csónakot lebocsátották a tengerre, annak színe alatt, mintha a hajó orrából vasmacskákat akarnának vetni, mondta Pál a századosnak és a vitézeknek. Ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok. Akkor a vitézek elvágták a csónak köteleit, és hagyták kiesni. Na ugye semmi sem mutatja jobban, hogy milyen reménytelen és elveszett helyzet volt, hogy ugye a százados ugye az a katonai parancsnoka volt a hajónak, a hajósok meg a szakemberek, és ezek annyira elveszettnek és reménytelennek látták a helyzetet, hogy összebeszéltek, hogy magára hagyják a hajót, és annak színe alatt, mint a hajó orrából akarnának vasmacskát kivetni, lebocsátották a csónakot, és azon el akartak illanni. És Pál volt olyan éber, és megint csak az ő tanácsa segített, azt mondta a századosnak, hogy vigyázzatok, mert ha ezek itt hagyják a hajót, akkor nincs menekvés. Itt még szükség lesz az ő szakértelmükre, és ekkor a katonák gondoskodtak, hogy elvágták a csónakot, tehát meghiúsították azt a tervet, hogy a hajósok magára hagyják a hajót a sorsára, hogy mi történik vele itt a tengeren. És akkor így olvassuk tovább. Addig pedig, míg lappal lenne, tehát még éjszaka van, Pál intette minnyájukat, hogy egyenek, mondván, ma már 14. napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál. Mert közületek egynek sem esik le egy hajszál a fejéről. Mikor pedig ezeket mondta, kenyeret vett kezébe, hálákat adott Istennek minnyájuk előtt, is megtörvén kezdett enni. Felbátorodván pedig minnyájan szintén vettek magukhoz táplálékot. Ugye ez is egy érdekes kis mozzanat. A kétségbe esett embereket Pál szavaival is, meg személyes példaadásával is bátorította, és ugye hát megint józan tanácsot adott, ki tudja, mi következik ezután. Legyengült emberek, még ha ki is tudnának menekülni a legyengülés miatt, ezt nem tudják megvalósítani, és mondta, mindenki egyen, vegyen magához élelmet, és jó példaadásként maga is hálát adott az Istennek, mielőtt enni kezdett volna nyilvánosan, és bátorította őket. És megint elismételte, ez mutatja, hogy tényleg mennyire hitt az Isten ígéretének, azt mondta, közületek senkinek sem esik le egy hajszál a fejéről. Hát, hogy ez csak hitbeli bátorság lehetett, és hogy nagyon komolyan vette a kinyilatkoztatást, amit kapott, hogy ezt másodszor is bátran elmondta, hogy senkinek egy hajszál sem esik le a fejéről. Erre mindnyájan ettek, és így olvassuk tovább, voltak pedig a hajóban lélekszám szerint összesen 276-an. Nem kevés. Azért ezek az ókori hajók is tekintélyesek voltak, mert a teherszállítás mellett még ennyi utast vittek, és ugye ennyi embernek az élete volt itt függőben, és voltak már reménytelenségben az életük felől. Így olvassuk, miután pedig megelégedtek Eledellel, a hajót megkönnyebbítették, a gabonát kihányván a tengerbe. Ugye itt is láthatjuk, hogy azért ők szállítottak is dolgokat. Aztán így olvassuk, mikor pedig megvirradt, a száraz földet nem ismerték fel, hanem egy tenger öblöt sejtettek, amelynek sima partja van, amelyre végezték, hogy kihajtják a hajót, ha tudják. Ugye a vihar még mindig tombol, és hát ugye ez kérdés volt, hogy sikerül-e. Azt mondja, a vasmacskákat azért körös körül elvagdalván a tengerben hagyták,
Egyszer, mint eloldván a kormányrudak köteleit, és felvonván a nagy vitorlát a szélfúvásnak, igyekeztek a part felé haladni. Na, ehhez kellett ugye a hajósoknak a tudása, hogy most mi a teendő. És így olvastuk, de mikor zátonyos helyre találtak, amitől féltek, ráhajtották a hajót. És az első része ugyan megakadván mozdulatlanul maradt, a hátulsó része azonban szakadozott a habok ereje miatt. Tehát még mindig ennyire erős a vihar. A vitézeknek pedig az volt a tanácsuk, hogy a foglyokat vágják le, hogy senki el ne szaladhasson, minek utána kiúszott. Ugye ez egy római törvény volt, kegyetlen szokás. Ugye a katonák a foglyokért a saját életükkel feleltek, és a római törvény az ilyenkor azt engedélyezte, illetve azt arra utasította a katonákat, hogy öljék meg a foglyokat ilyen helyzetben, nehogy egy is elmenekülhessen. Így olvassuk, de a százados meg akarván tartani Pált, eltiltotta őket a szándéktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, először azok szökdössenek a tengerbe, és meneküljenek ki a szárazföldre. A többiek pedig kideszkákon ki a hajó egyéb darabjain, és így lőn, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Hát azért ehhez az Isten külön gondviselése kellett, hogy beteljesítse az ígéretét, hogy 276 emberből nem tudjuk, mennyi tudott úszni, meg mekkora volt a távolság, meg hát azért, ha végül ettek is, csak nagyon legyengültek és elgyötörtek voltak. Szóval ez valahol az Isten teljesítette az ígéretét, hogy a 270 emberről egyenként gondoskodott, hogy beteljesedjék, hogy senkinek a hajaszála sem vész el, és mindnyájan kikerültek. Ugye ez a Július százados egy jó érzésű emberként jelenik meg, ugye az evangéliumok is beszélnek római századosokról, ugye, illetve az evangéliumok egy római századosról, az apostolok cselekedete meg egy másikról, a cézáreairól, és ugye ezt mindig említettük, hogy soha ne legyen előítéletünk, hogy emberek milyen hivatásban vannak, vagy éppen ami emberi elképzelésünk szerint mit feltételezünk róluk, vagy mit nem, mert íme ez is egy jó érzésű ember volt, és hát azt mondta, akinek köszönhetik a megmenekülésüket, akinek a tanácsai mindig aznak bizonyultak. Hát csak nem fogják most azzal meghálálni, hogy megölik, és ezért úgy rendelkezett, hogy minden foglyot hagyjanak életben, és ki hogy tud, meneküljön ki. Olvasom tovább a 28. fejezetben. És miután szerencsésen megmenekültek, megtudták, hogy Melitának neveztetik az a sziget. A barbárok pedig nem közönséges emberséget cselekszenek valamivelünk, mert tüzet gerjesztvén befogadtak mindnyájunkat a rajtunk való záporért és hidegért. A barbároknál nem vademberekre kell gondolni, hanem ez az ókori kifejezésmód volt, aki nem beszél görögül vagy latinul, aki ugye más nyelvű, más nemzetiségű, azokat összefoglalóan barbároknak nevezték. Ezért írt Pál is ilyet a római levél elején, hogy én mind a görögöknek, mind a barbároknak elkötelezettje vagyok, hogy az evangéliumot hirdessem. De ez sohasem vadakat jelent, hanem ugye a görög-római civilizáció nevelkedett emberek, és akik ezeknek a civilizációnak a nyelvét beszélik, és mások, ugye, akik szintén a Római Birodalom területén vannak leigázott népek, de akik a saját nyelvüket beszélik, és azt a kultúrát maradéktalanul nem vették át. Egyébként a Málta szigetén főniciai nyelvet beszéltek. Főniciaiak, akik nagy hajósok voltak, ők létesítettek itt egy maguknak egy kikötőt, és gyarmatosították egy időben Málta szigetét, később is a punok is egy időre, aztán annak idején a pun nyelv is hatott, de az is főniciai eredetű volt. Tehát a főniciai meg nagyon hasonlít az arámhoz, tehát egész biztos, hogy Pál szót értett velük, tehát nyelvi akadály itt nem volt Pál és a szigetlakók között. Találtak a szigeten két nyelvű, főniciai és latin nyelvű feliratokat, illetve főniciai és görög nyelvű feliratot is, és így aztán a főniciai nyelvnek a megfejtésében is ez nagy segítségül volt. Aztán olvasom tovább, mikor pedig Pál nagyon sok venyigész szedett és a tűzre tette, egy vipera melegből kivászva az ő kezére ragadt.
Mielőtt ezt a vipera történetet ismernénk meg, pici kis mozzanatra fölhívnám a figyelmet, hogy mikor Pál apostol nagyon sok venyigét szedett. Ugye az ember elképzeli, hogyha olyan tüzet kellett rakni, hogy amellett 276 ember szárítkozik, hát az nem egy kis tűz volt, és az apostol ekkor már messze nem volt fiatal ember. Ő is elcsigázott, hosszú fogság, ha az ugye nem is volt annyira kegyetlen fogság, mert azért tisztelték őt a fogvatartói, de hát ő is a hajótörés 14 napját, illetve még először a viharban a 14 napot átélte a többiekkel, és gondolom senki sem ütközött volna meg, ha ez az ősz apostol, akit mindenki tisztelt a tanácsaiért, a bátorításáért, most ott szépen leül és melegszik a tűz mellett. De ez az apostolra nem ez volt jellemző, ő beállt a sorba, és ugyanúgy szorgoskodott, mint mindenki, hogy gyűjtsék a tűzre valót. De ugye egy pici kis mozzanat az apostol portréjából, de szó sincs róla, hogy ő valami apostoli méltóságot tartott volna, és a szükség idején ne úgy segített volna, ahogyan éppen az az adott helyzet kívánja is. Nem ugyanazt tette volna, mint a többiek. És azután, ugye azt olvastuk, hogy ugye ez nagyon kézenfekvő, hogy a melegből egy vipera kimászott, ráragadta kezére, mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondták egymásnak, nyilván gyilkos ez az ember, akit nem hagy élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult. Ugye hát az emberek rögtön következtetnek, és biztosak benne, hogy hát ennek ilyen möge lehet, hogy most kimászik egy vipera, és rátapad a kezére. De neki, minek utána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagy hirtelenséggel halvarodik le. Miután azonban sok ideig vártak, és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatva értelmüket, Istennek mondják őt. Itt egy pillanatra fellapoznám Márk evangéliumának az utolsó fejezetét, hogy ebben az ígéretben is, illetve ebben az esetben is az az ígéret teljesedett, amit Jézus mondott tanítványainak feltámadása után. Márk evangéliuma 16. fejezetéből olvasom a 15. verstől, tehát Márk evangéliuma 16. fejezet 15. verstől. És mondta nékik, mármint a tanítványi körnek, elmenvén szélese világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezüket, és meggyógyulnak. Ugye, amikor az első tanítványok annyira tiszta indítékűak voltak, annyira összhangban voltak Krisztus tanításával, és annyira követték példáját, akkor az Isten természet feletti jelekkel és csodákkal is támogatta és segítette az ő ige hirdetésüket. Ezt azért is hangsúlyozom, hogy ennek ez volt a feltétele. Ugye még akkor sem kapták meg ezt a természet feletti segítséget, mikor Jézus elköszönt tőlük, hanem azt mondta, maradjatok Jeruzsálemben, míg felruháztattok mennyei erővel. És elolvashatjuk, mi történt a 10 nap alatt pünkösdig. Az, hogy szívük, lelkük egy volt, mindent rendeztek egymás között, nem maradt semmi a ki a nagyobb versengésből, ami korábban volt. Tehát én mindig azt szoktam mondani ma, amikor hát sokan beszélnek ilyen különleges megnyilatkozásairól a Szentléleknek, és ugye ezek bizonyságai az Isten hatalmának, mondom, akkor vagyok nyugodt, hogy ez az, ha olyan életeket is látni mögötte, amilyen az őskeresztényeké volt, amilyen az apostoli korban volt. Egyébként mindig jobb bevallani a lelki szegénységünket, és nem vagyunk olyan szinten, hogy Isten ma ilyen természetfeletti jelekkel és csodákkal is támogassa az ige hirdetést, mint mondjuk hamis lelki ajándékok hitetésének a hálójába kerülni. Aztán olvasom tovább. Annak a helynek környékén voltak pedig a sziget főemberének, név szerint Publiusnak mezei jószágai,
aki befogadvá minket 3 napig nagy emberségesen vendégül látott. Nem lehetett szegény ember, a 270 embert 3 napig vendégül látott, de róla is azt mondja, hogy nagy emberségesen. Előzőleg a szigetlakókról is azt mondja, hogy nem közönséges emberséget cselekszenek. Nem tudom, maradt-e valami ebből a hagyományból, hogy emberségesek a máltaiak, mert ugye mindenki tudja, hogy milyen tragédiák zajlanak Málta szigete körül ma. Engem ez mindig megráz, ezek a menekült tragédiák. És hát azt is megértem, ha az embereknek már ez nagyon nehéz. Ugye, mert nem, egyáltalán nem könnyű, de ugyanakkor szívettépők ezek a tragédiák. Ugye nemrégen olvastam egy cikket, hogy 10 000-ével gyülekeznek emberek Észak-Afrika partjainál, olyan vidékekről, amelyeknek egyszerűen nincs jövőjük. És akkor próbálnak átjutni az ígéret földjének vélt Európai Unióba. Ugye biztos hallottuk, hogy Gibraltárnál a magas szögesdrót kerítést megrohamozzák. Vannak, akik sebesülten kerülnek le, van, aki vízbe potyan, meghullad, mindent kockáztatnak az emberek. Azt én sokáig nem is tudtam, csak valahol olvastam, hogy Bulgária és Görögország határvidékén is szögesdrót kerítés van a menekült áradat feltartóztatására. Biztos hallottuk most, hogy az Európai Uniós választásnál azért mondják azt, hogy a szélső jobbos pártok előre törtek, mert az embereket nagyon befolyásolja a menekültekkel kapcsolatos problémák is, és hajlanak a szélső jobbos álláspontra. Hát mondom, nem tudom, hogy egyénileg is együtt maradt ebből az emberségből. Talán csak úgy érdekességként elmondom, hogy van egy kedves barátnőm, aki Stockholmban él, magyar egyébként, de nagyon régen ott él, és svédre tanítja bevándorlóknak a gyerekeit. És mindig panaszkodott, hogy milyen pokoli fárasztó a gyerekekkel küzdenie, fegyelmezetlenek, rendetlenek. És most megint nálam járt, nem sok idővel ezelőtt, és kérdeztem tőle, hogy most is annyi szenvedésed van ott a bevándorlók gyerekeivel. Ó, azt mondja, megváltozott a helyzet. Azt mondja, akiket eddig tanítottam, azok már itt születtek, Svédországban születtek, bevándorló családokban. Azt mondja, de most ezek már ugye kirepültek, azt mondja, most olyan gyerekeket tanítok, akiket a családjuk hihetetlen áldozatok árán bejuttat valahogyan az Európai Unióba, Svédország pedig nagy befogadó, és azt mondja, 12-től 18-ig olyan gyerekeket teljesen egyedül valahogy átjuttatnak embercsempészek által. Sokszor a család összes anyagi lehetőségét összeszedve, kimerítve, azon az alapon, hogy legalább egy megmaradjon a családból, ha még minden jól alakul, hát ha helyet készít, hogy mások is a családból átmeneküljenek. És azt mondja, ezek úgy megvannak szeppenve, ezek a magányos család nélkül az ismeretlenbe kerül gyerekek, azt mondja, hogy ezek jámborak, taníthatóak, azt mondja, teljesen más ezeket tanítani. Szóval az ember lépten nyomon találkozik ezekkel a menekült tragédiákkal. És olvasom akkor tovább. A 8. versnél tartunk, 28. fejezet 8. verse. Lőn pedig, hogy a Publius apja hideglelésben és vérhasban betegen feküdt. Ugye nem akármilyen betegség, kihez Pál bement, s minek utána könyörgött, kezeit rávetve meggyógyította őt. Minek utána azért ez megtörtént, egyebek is, akik betegek voltak a szigeten, ő hozzájöttek és meggyógyultak. Kik nékünk nagy tisztességet tettek, és mikor elindultunk, a szükséges dolgokkal elláttak. Hát Pál körülbelül az utolsó itt az apostoli korban, aki annyira önzetlen, annyira az Isten akarata szerint cselekszik, hogy rajta keresztül még mindig megnyilatkozik ez a természet feletti isteni hatalom, ugyanaz, ami Jézus életében is megnyilatkozott, hogy tömegesen tud betegeket gyógyítani. Ugye itt ne keverjük össze a mai ilyen energia átadásokkal vagy egyebekkel, figyelj meg, minek utána könyörgött. Tehát ő Istent hívta segítségül, ez a kézrátétel csak egy szimbolikus mozdulat volt, az isteni áldás kérése arra az emberre, ami a zsidóknál szokás volt, hogy kézrátétellel áldást kérnek. Pál egyáltalán nem tüntette fel magát valamilyen gyógyítónak, hanem az Istenhez könyörgött, hogy könyörüljön ezeken az embereken, és ahogyan Jézus is tette életében, az ő isteni hatalma nyilatkozzék meg.
Ugye el tudjuk képzelni, hogy milyen volt ezen a szigeten. Nem, biztos nincs kétségünk, hogy Pál magát az evangéliumot is hirdette. 3 hónapig maradtak itt, és Málta szigetén megalapozta Pál a kereszténységet. Egyébként ma is mutatnak olyan helyeket Máltán, amit hát, hogy aztán mennyire hiteles, mennyire nem, amit úgy gondolják, hogy ott volt a hajótörés, másik helyen, hogy ott végezte Pál a gyógyításokat, tehát a Pál ott tartózkodásának ugye az emléke él, és ilyen turista nevezetességek ezek a helyek. Aztán így olvasom tovább. Ja, és ugye el tudjuk képzelni, hogy az emberek milyen hálásak voltak, és ez megint a gondviselés volt, hiszen hiába volt a római százados, azért itt vannak Málta szigetén, ugye semmi élelmük, semmiük nincs, és még ez jókora út tovább menni, és azt mondja, hogy gazdagon ellátták őket minden szükségessel, nem csak Publius, hanem a sziget lakói is hálásan. Nyilván azért, amit hallottak, tanultak, és amilyen gyógyulások történtek Pál által. 3 hónap múlva, olvassuk a 11. versben, tudnilik, egy Alexandriába való hajón elindultunk, amely a szigeten telelt, amelynek címere Castor és Pollux volt. Ugye ismert római nevek, Zeus fiainak tartották őket, ugye azonosították a görög és a római mitológiát. És Szirakúzába eljutván ott maradtunk 3 napig, ez Szicíliában van, Szirakúza. Onnét körülkerülvén eljutottunk Régiumba, és 1 nap múlva, ugye a Régium az már maga az itáliai terület, és 1 nap múlva déli szél támadván másnap megérkeztünk Puteoliba. Osztia mellett ez volt a távolabbi, de másik fontos kikötő, ami Rómával állandó összeköttetésben volt, és ide érkeztek meg. Azt mondja, ahol mikor atyafiakat találtunk, kértek minket, hogy náluk maradjunk 7 napig, és úgy mentünk Rómába. Azért ez milyen bátorító lehetett Pálnak, ő soha nem járt Itáliába, és már itt is keresztény közösség van. Számoljunk csak, ugye Jézus 31-ben halt meg a bibliai kronológia szerint, ahhoz képest most 30 év. Azért valami más volt abban a kereszténységben, mint a maiba. Hogy 30 év elég volt arra, hogy ilyen távolságokra mindenütt eljusson a Krisztusról szóló jó hír, és keresztény közösségek létesüljenek. Aztán így olvassuk tovább. Onnét is az atyafiak, mikor a mi dolgainkat meghallották, mert ugye előbb azt mondta, úgy mentünk Rómába. Tehát az onnét is Rómára vonatkozik. Onnét is az atyafiak, mikor a mi dolgainkat meghallották, nekünk előnkbe jöttek Appii fórumig, és Tres Tabernéig, és mikor Pál meglátta őket, hálákat adván az Istennek, bátorságot vett. Hát ez az Appii fórum, ez körülbelül 160 kilométernyi távolságban van még Rómától, ugyanis aztán már Puteolitól gyalogosan mentek tovább, és a Tres Taberné pedig 13 kilométerre körülbelül. De ugye, mivel Puteoli állandó összeköttetésben volt Rómával, ugye teherszállító hajók ott tették le a Rómába szánt rakományokat, hamar eljutott a híre, hogy Pál megérkezett. És micsoda összeköttetés volt ezek között az őskeresztények között, hogy már mentek előre 160 kilométernyi, meg 13 kilométernyi távolságba, csapatokba. És van itt egy rövid kis mondat, ami mögé sok mindent gondolhatunk. A 15. vers végén azt olvassuk, és mikor Pál meglátta őket, hálát adván az Istennek bátorságot vett. Mi lehet emögött? Hogy előzőleg talán eléggé nyomott hangulatba lehetett. Mert nyilván eszébe jutott, hogy ő szabad emberként szeretett volna idejönni. Nyilván nyugtalanította azt, hogy mit tud ő itt tenni. Hogy talán az evangélium hirdetői pályafutása véget is ért. De azt olvassa, amikor szeretettel fogadták, mikor látta, hogy csapatostul elé jönnek, és nem számít nekik, hogy ő megláncolt fogoly, akik bűnözőkkel és másokkal szállítanak fogolyként, és őt nagy örömmel üdvözlik is. Ugye nyilván voltak olyanok is, akik más, a birodalom más területéről visszajöttek Rómába, és személyesen ismerték Pált. Ugyanis ugye ezt korábban említettem, hogy 49-ben Claudius császár rendeletére az összes zsidókat kiűzték Rómából, de később ezt a rendeletet feloldották, Olvassuk például Aquilla Priscilláról is, aki Korintusban Pál munkatársai voltak, hogy később ők is visszatértek Rómába. És ilyenek is lehettek, de biztos olyanok is, akik Pált még nem ismerték. És ez a rövid kis mondat mélységes értelmű. Mikor Pál velük találkozott, akkor bátorságot vett. Azt mondja, hálákat adott az Istennek, és bátorságot vett. Tehát csodálatos élmény lehetett neki, hogy ő még nem járt itt, de az evangélium mennyire gyökeret vert, és milyen testvéri szeretet van, és őt mennyire tisztelik, és mennyire hálásak, és fogolyként is a legnagyobb megbecsülésben és szeretetben részesítik. Aztán így olvassuk, mikor pedig Rómába jutottak, a százados átadta a foglyokat a testőrség fővezérének, Pálnak azonban megengedtetett, hogy külön lakjék az őt őriző vitézzel. Na megint az isteni gondviselés, ugye? Tehát nyilván ugye Festus sem írt mást, csak annyit, hogy nincs semmiféle vétke vagy bűne, de a császárra appellált. A Julius százados is nyilván nagyon kedvező véleményt adott, és hogy így mondjam, a testőrség főparancsnoka, ez is egy olyan ember volt, aki ezeket a dolgokat figyelembe vette, és Pálnak ilyen kiváltságban van része, hogy tulajdonszállásán lakhatott, csak éppen, hogy ne felejts el, hogy fogolj az őt őriző vitézzel, és itt kellett várakoznia arra, hogy az ügye majd a császár elé jut. És azt olvassuk itt tovább aztán, Lőn pedig, hogy 3 nap múlva magához hívatta Pál a zsidók között való főembereket. Mikor pedig egybegyűltek, mondta nékik, atyámfiai férfiak, én jól lehet semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy az ősi szokások ellen, mindazonáltal foglyul adattam át Jeruzsálemből a rómaiak kezébe. Kik miután kihallgattak, el akartak engem bocsátani, mivel hogy én bennem semmi halálra méltó vétek nincsen. De mivel a zsidók ellene mondtak, kényszerítettem a császárra appellálni, nem mintha az én népem ellen volna valami vádam. Ennek okáért hivattalak tehát titeket, hogy lássalak benneteket és szóljak veletek, mert az Izraelnek reménységért vétettem körüle lánccal. Azok pedig mondták néki, mi te felőled sem levelet nem vettünk Júdeából, sem pedig az atyafiak közül idejöve valaki nem jelentett, vagy szólott te felőled valami rosszat. Akarnánk azért tőled hallani, micsoda értelemben vagy, mert te felekezet felől tudva van előttünk, hogy mindenütt ellene mondanak. Ez is nagyon érdekes, ez a rövid leírás. Ugye Pál nyilván azért sietett a római zsinagóga vezető közül magához szivatni, mert meg akarta előzni azt, hogy az ellene irányuló, gyűlölködő vádak oda eljussanak, és valóban még ezek nem jutottak el, és ez is megint olyan megindító, hogy Pál rengeteg üldöztetést és szenvedést kapott a saját honfitársaitól és hittestvéreitől, a zsidó testvérei részéről, mégis mindig a szívügye volt, hogy legelőször próbálja őket megszólítani. Mert ahogy itt is mondta, hát az Izrael reménysége. Hát pont az a messiás, az Izrael reménysége is. Hát én ezért vádoltatom, és ő ezt nagyon fontosnak tartotta, hogy nekik bizonyságot tegyen az evangéliumról. Másrészt az is érdekes ez, amit olvastunk, ugye így mondták, mert te felekezet, ugye így mondja, így fordítja a mi Bibliánk, tehát ugye a keresztényekről van szó, ennek mindenütt ellene mondanak. Tehát ez mutatja, hogy nem tudták hova tenni a rómaiak sem, a zsidók ellenségesen viselkedtek, a többségük, ugye kivéve azokat mindenütt voltak, akik elfogadták a keresztény hitet, és tehát már érezhető a feszültség a keresztények körül, hogy itt hamarosan üldözés fog, és komolyabb üldözés fog kirobbanni, mint ahogy aztán be is következett. Ezt mondja, kitűzvén tehát néki egy napot, eljöttek hozzá a szállására többen, kiknek nagy bizonysággal szólt az Isten országa felül, igyekezvén nem a legjobb fordás elhitetni, meggyőzni őket, a Jézus felől való dolgokról, úgy a Mózes törvényéből, mint a prófétákból, reggeltől fogva estig. Tehát egy ilyen nagy írás értelmezési konferencia zajlott ott reggeltől estig. Azt mondja, és némelyek hittek az ő beszédének, mások nem hittek. Ugye ez a tipikus jelenség ismétlődik itt is. Mivel pedig nem egyeztek meg egymással, eloszlottak, miután Pál ezt a szót mondta.
jól szólott a Szentlélek Ézsaiás próféta által a mi atyáinknak mondván, menj a néphez is, mond, halván halljatok, és ne értsetek, és nézvén nézzetek, és ne lássatok. Mert megkövéredett a nép szíve, és füleikkel nehezen hallanak, szemüket behunják, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Megint megállok egy pillanatra, ez nem csak a zsidóság jó részére volt érvényes Pál apostol korában, hanem ma is azt mondhatjuk, ez egyfajta emberi magatartás az evangéliummal szemben. Mikor ugye azt mondja, megkövérített a nép szíve. Ugye a Bibliában a szív szó az ember teljes lelki világát jelenti benne, az értelmét, a lelkismeretét, az akaratát, az érzelmeit, mindent. És ez azt jelenti elzsírosodott szív, nem fogékony szív. És magyarázza tovább, hogy mit jelent a megkövéredett szív. Fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunják. És olyan tragikus ez. Ugye először Ézsaiás mondja ezt, de aztán Jézus is elismételte ezeket a szavakat kortársainak. Máté evangélium a 13. fejezetében megtalálható. Azt mondja, hogy szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ugye ismerjük a magyar közmondást, hogy az ember maga alatt vágja a fát. És az ember előítéletek miatt, főleg pedig a nagy egó miatt, amit megérinteni se lehet, sokszor ilyen magatartás tanúsít, hogy direkt behunja a szemét, bedugja a fülét, elzárja magát attól, hogy értsen a szívével, és hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Falat épít az ellen, ami pedig a javára válna. És mikor ezek, legyen azért tudtatokra, hogy a pogány népeknek küldetett az Istennek üdvözítése, és ők meg is hallgatják. Ugye Pál ezt mély szomorúsággal mondta, hogy a pogányok között nagyobb a fogékonyság, nagyobb a készség az evangélium elfogadására. Pedig nem így kellett volna lennie. És mikor ezeket mondta, elmentek a zsidók maguk között vetekedve. Maradt pedig Pál két egész esztendeig az ő tulajdon bérelt szállásán, és mindazokat fogadja, akik hozzámentek, prédikálván az Istennek országát, és tanítván az Úr Jézus Krisztus felülfaló dolgokat, teljes bátorsággal, minden tiltás nélkül. Ugye milyen csodálatos befejezése az apostolok cselekedeteinek. Pál ugyan fogolyként jutott Rómába, és nyilván azon kesergett és aggódott, hogy hát ő itt semmit nem tud tenni, pedig ő mire vágyott, és a Jóisten gondviselése mégis úgy intézte, hogyha fogoly volt is, két esztendeig állandóan fogadhatott a szállásán embereket, szabadon prédikálhatta Isten országát, a Krisztus evangéliumát minden nemű tiltás nélkül. Ez egy kegyelmi időszak volt. Ez már nagyon közel volt a 64-ben kitört Néróféle üldözéshez, és még ez egy kegyelmi időszak volt, ez a két év, pont akkor, amikor még annyira a római hatalom nem lépett föl a keresztények ellen, és Pál szabadon, tiltás nélkül prédikálhatott. És utoljára még befejezésül a Filippi beliekhez írt levélből idéznék egy-két gondolatot. Tudnélik, ezt Pál apostol ebből az első római fogságából írta. Annyit még talán röviden, hogy mindenki most kíváncsi talán, hogy hogy volt Pál élete vége, ebből az első fogságból bámulatos módon még kiszabadult, fölmentést kapott. De nem sokára újra elfogták, ugye mindig voltak üldözői, akik gondoskodtak a vádolásról, és a második római fogsága minden bizonnyal 64-ben időszámításunk után az már a halálával végződött. Mivel római polgár volt, őt lefejezéssel végezték ki. Ugye most arra nem térhetek ki, hogy milyen bátorságról és hitről és reménységről tanúskodik az utolsó levele is, a Timóteushoz írt második levél, de azt már a második római fogságából írta közvetlen halála előtt. Időközben ő még erősítette a gyülekezeteket, és utazott idős ember létére is fáradhatatlanul. Itt viszont a Filippi levelet az első római fogságából írta, és ebből hadd idézzem a következő verset, a 12-et. Tehát Filippi levél, első fejezet, 12. vers, és a 13. Tudtotokra akarom pedig adni, atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak. annyira, hogy Krisztusban híressé lett az én fogságom, most figyeljünk, a testőrség egész házában. Ott se gondolnánk, hogy nagy a fogékonyság az evangéliumban, azt mondja, a testőrség egész házában, és mindenki más előtt. És többen az, már 14. vers, többen az Úrban való atyafiak közül bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólni az igét. Ugyan, mert nyilván arra utal Pál apostol, az ő példaadása, hogy fogolyként is rendületlenül hirdeti az evangéliumot, tele van bizakodással, hitbeli bátorsággal, ez másoknak is segített abban, hogy ők is bátrabban képviseljék az evangéliumot. És ugyanitt a Filippi levélben, olvassuk a Filippi levél végén, még két kis rövid szakaszt emelek ki lezárásképpen, a filippiek ugyanis küldtek Pál apostolnak dolgokat a szükségleteire. Ez egy olyan hűséges, szerető gyülekezet volt görögországbeli Filippi, hogy a követük római fogságában is felkereste Pált, hogy hozza a gyülekezetnek az adományait, a szeretetből küldött, segítségből küldött dolgokat, és erről megemlékezik Pál a levél végén, és ezt írja. Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felélem való gondviselésetekben, mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. Nemhogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jól lakással és az éhezéssel, a bővölködéssel és a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Megkezdem, csodálatos vallomás. Jó lenne eltanulni ugyanezt, hogy én megtanultam, vigasztaló, hogy ezt tanulni lehet, senki se születik vele, megtanultam, hogy amiben éppen vagyok, abban megelégedett legyek. És ez az igazi nagy képzettség, akkor azt mondja, hogy tudok bővölködni is. Ó, sok ember nem tud bővölködni. Tudok megaláztatni, ezt is sokan nem tudják. De az apostol, én mindegyiket megtanultam, tudok bővölködni is, tudok megaláztatni is. És a végül a diadalmas mondat, mi a titka ennek az egésznek? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És még az üdvözlésből csak egyetlen mondat, a 22. vers, mit jelentett Pálnak a 2 éves római fogsága, milyen eredményeket hozott. Ugye még a köszöntések között is találunk érdekes információkat. A 22. versben ezt olvassuk. Ugye gondolom mindenki rájött, hogy mondtam is, hogy ez már a 4. fejezet. Tehát a 4. fejezet 22. verse. Köszöntenek titeket minden szentek, hát tulajdonképpen a római gyülekezetre tagjaira utal, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók. Talán megjegyzem, hogy a szent szót a Új Szövetségben nem úgy használja, hogy hibátlan, tökéletes, mert az egész Új Szövetség mondja, hogy nincs igaz, csak egyetlen, egy sem, senki sem jó, csak egy az Isten, hanem akik Istennek oda szenteltek. Hogy mi is szoktuk használni így a kifejezést, hogy oda szentelem magam, vagy ezt arra szentelem. Tehát ez ezt jelenti, mikor szenteknek nevezi a gyülekezet tagjait, akik oda szánták, oda szentelték magukat Krisztus követésére. És azt mondja, köszöntenek titeket mindezek a római keresztények, Krisztus követők, mindenek felette pedig a császár udvarából valók. Ugye? Érdekes hír. Hát itt ért véget az apostolok cselekedeteiről írott könyv, és gondolom, hogy mindegyikünkhöz közelebb hozta egy kicsit ezt a tiszta és szép korszakát a kereszténységnek. Kinek volna kérdése, hozzászólása?